Folytatjuk napindító műsorunkat, közben megérkezett hozzánk a stúdióba Göbel Ágoston, és üdvözlünk Ágoston!
Jó reggelt kívánok nektek is, és a hallgatóknak is!
Majd a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus híreit fogja elmesélni nekünk, miután befejeztük a beszélgetést az Új Jeruzsálem közösségről. Vendégünkkel, Kun Szabó Zoltánnal beszélgetünk a közösségről. Ha jól tudom, fontosnak tartjátok, hogy a 21. század emberének is lefordítsátok a Bibliának a szavait.
Hát igen, mert hogy itt élünk, úgyhogy nincs is más választásunk. Tényleg sokat segít abban, hogy a közösség vezetői közül többen is úgy felnőttkori megtérők, úgyhogy én például én magam is pontosan össze tudom hasonlítani a Krisztus előtti, úgymond, ahogy az időszámítás is van, Krisztus előtti időszakot a Krisztus utánival, és azt gondolom, hogy ez például segít minket az evangelizációban, de hát persze mindig keressük azokat a formákat, amivel el lehet érni a mai embereket. Érdekes, hogy ez elég gyorsan változik, és mindig rájövünk arra, hogy még mindig lehet jobb eszközöket találni. Most például, nem akarom az összes próbálkozásunkat elmondani, most például azt látjuk, hogy a nyári tábor, mint műfaj, ez eddig nem volt annyira benne a repertoárunkban, de ez az együtt töltött 4 nap sokszor sokkal többet jelent a közösség összekovácsolódása szempontjából, és valahogy ma az emberek azt igénylik, én úgy érzem, hogy így több szinten is megszólítsuk őket, így több dimenzióban. Tehát ott, hogy ott van a sport, a kirándulás, a tábortűz, a vidámság, a humor, a műsorok, a gyerekek, a kamaszok tevékenységei, kézművesség, de persze nyilván nálunk ott van a dicsőítés, a zene, a Csiszér Laci, a dicsőítés vezetőnk, ez egy nagy áldás a közösségnek, a zenét nagyon komolyan szeretjük, komolyan, illetve vidáman szeretjük használni, és hogy valahogy a családok nagyon hálásak például, hogyha a gyerekeikkel foglalkozunk. Tehát például a gyerekeken keresztül lehet elérni nagyon jól a családokat. Igen, és hát ugye a média is fontos, ezt talán így mikrofonon kívül említettem, hogy a gyermekeim közül többen a 777 blogot szerkesztik, illetve írnak oda. Tehát tényleg minden felületen támadni kell, kultúra, család, sport. Hallok keresztény közösséget például, akik sporttáborokkal evangelizálnak valami fantasztikusan. Miért? Külföldön egyelőre, azért, mert gond a szülőknek elhelyezni a gyerekeket nyárra, és ők focitábort hirdetnek. És hát a focitáborban, hát persze nyilván imádkozunk. Hát foci előtt, hát az egy veszélyes sport. Ott mindenki imádkozik, látjuk, hogy a sztárok közül is sokan, úgyhogy no, hát a viccet félretéve persze nyilván úgy hirdetik meg, hogy keresztény tábor. Még a jellegzetes a közössége a közösségnek, hogy ami az előzőkből is talán kiderült, hogy lassan ezek a úgymond vad egyetemista fiatalok megcsaládosodtak, és bár a szolgálatunk intenzitása nem csökkent, tehát gyakorlatilag beutazzuk állandóan az egész Kárpát-medencét, sőt most már külföldre is eljutunk. Most például büszkén mondom, hogy Olaszországban egy közösségnél tartottam lelki gyakorlatot. Hát egyre angolul, de azért az olasz az mindig is izgatott, úgyhogy még arra rágyúrunk. És látom, hogy mennyire örömmel fogadják most például az olasz testvérek a kelet-európaiakat. És rögtön meghívtam őket a NEC-re, úgyhogy itt majd szervezkedni kell. Megkérdezték, és hol lesz a szállás, minden, úgyhogy majd mindjárt majd fölveszem itt a NEC irodával is a kapcsolatot. Az evangelizáció, ami a közösség fő karizmája, nagyon-nagyon izgalmas, tényleg, és akkor Isten tényleg úgy elkapja az embert, és az van, amit Jézus mondott, hogy a szél ott fújol akar, és ahol ő úgy érzi, hogy most aktuális, oda valahogy eljutatja az embert. Mi se tudjuk, hogy hogyan. Ez lehetnek kis falvak, teljesen eldugott plébániák, katolikus iskolák, ahol sokszor tesznek a testvérek tanúságot, családos csoportok, férfi csoport, nagyon fontos, megint manapság aktuális, ugye, hát a férfiak mióta kivették a kezünkből a puskát, a dárdát, az íjat, és hát még az ásót is, meg a nagy kalapácsot is sokszor, ugye, tehát valahogy úgy nem tudjuk, hogy hogyan legyünk férfiak, és nagyon sokat segítenek ezek a csoportok. Tehát egy közösség, ami a misszióért él, és most már sok generációt szolgál.
Igen, egy fiatalnak tényleg nagyon sokat adhat az, hogyha egy közösség tagjává válhat, illetve korábbi adásunkban mi is beszélgettünk már így a médiáról, hogy mennyire fontos, hogy a hitet hite a médiában is megjelenjen. Úgyhogy a 777 blogon is a hallgatóknak üzenem, hogy ott a fiatalok találhatnak olyan írásokat, amivel a lelküket is táplálhatják. És Ágoston kérlek, mutassa be nekünk a legújabb híreket így a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszussal kapcsolatban.
Itt az előbb, ahogy Zoli beszélt arról, hogy hány országba jut el a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus híre, így eszembe jutott a legutóbbi világméretű szentségimádásunk, ahol hát meglepődve tapasztaltuk, hogy olyan helyekről is jelentkeztek, olyan helyekről is csatlakoztak ehhez a szentségimádási lánchoz, mint például Grönland, Izland, Afrika számos országa, Tajvanról nagyon sokan jelentkeztek. Ez érdekes volt, mert sikerült elérni, hogy egy tajvani katolikus hetilapban megjelenjen a szentségimádás híre, és erre több tucatnyi, csúnya kifejezéssel, több tucatnyi templomból, közösségből jelezték a résztvételüket, és aztán ugye jelezték azt is, hogy hát egyébként jönnének az eukarisztikus kongresszusra is következő szeptemberben. Tehát nyilván a lényeg ilyenkor a szentségimádáson van, és azon, hogy a Jézussal való kapcsolatunkon dolgozzunk egy kicsit, de egy remek lehetőség arra, hogy az eukarisztikus kongresszus hírét vigyük szerte a világba. Ugye a legutóbbi ilyen szentségimádási láncon már 54 országból csatlakoztak, és hát legalább ennyi országban tudnak most már az eukarisztikus kongresszusról, tehát ezek ilyen személyes meghívások is. Egyetlen programot szeretnék nagyon aláhúzni és kiemelni, ha már itt az előkészületekről van szó. Fontosnak tartjuk a tanúságtételt, és a holnapi nap folyamán a Vörösmarty térre várjuk a hallgatókat és minden kedves érdeklődőt. A délutáni nap folyamán a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus csapatáé lesz a nagy színpad a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron. Jönni fog a debreceni Hajdú Tánc Együttes, az egri érseki fiúkórus, és lesz egy beszélgetés Szikora Robival, aki számára szintén nagyon fontos, hogy jövőre eukarisztikus kongresszus lesz itt Magyarországon, és ennek kapcsán, az ő hite kapcsán lesz egy beszélgetés ott a Vörösmarty téren. És még lesz sok egyéb színes program, úgyhogy holnap délután, aki a belvárosban jár Budapesten, azt szeretettel hívjuk, kanyarodjon a Vörösmarty tér felé, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
És gondolom így a következő évben is fel fognak gyorsulni így az események, vagy valamennyire, hogy így közeledünk a kongresszushoz.
Hát igen, igen, igen. Tehát nagyon fontos, hogy minél több országba, és itt a Kárpát-medencében is minél több településre eljusson az eukarisztikus kongresszus híre, és hogy minél többen el tudjanak jutni. Nyilván most már elsősorban a praktikus információk átadásán lesz a fő hangsúly, a konkrét meghíváson, azokon az információkon, hogy akkor jó, hogyan jutok hozzá ahhoz a bizonyos fokú busz vagy vonat kedvezményhez, amivel eljutok az eukarisztikus kongresszus programjaira, mik ezek a programok konkrétan. És akkor itt ugye mindig el szoktam mondani, hogy a honlapunk azért napi szinten frissül, és ezekért az információkért érdemes nézni, ez a www.iec2020.hu, amit ezúton is hangsúlyozok, és kérek, hogy tényleg napi szinten tájékozódjunk róla, olvassuk.
Köszönjük szépen, Ágoston. A folytatásban Rumet Balla Ágnessel fogunk beszélgetni telefonon keresztül, aki az adományozási igazgatója az SOS gyermekfalvaknál. Jó reggelt kívánok, Ágnes!
Szép jó reggelt kívánok!
Kérlek, mutasd be nekünk az SOS gyermekfalvak munkáját. Mik a céljaitok? Mi a legfőbb küldetésetek?
Az Ecsőleg Gyermekfalvak most már 70 éve dolgozik a világban, és azon ritka szervezetek egyike, akinek 70 év alatt nem változott egy fikasznyit sem a missziója. A második világháború után szintén azért jött létre, hogy nagyon-nagyon sok árván maradt gyereknek adjon megint csak otthont. Mostanra a világ már megváltozott annyira, hogy azok a gyerekek, akiknek igazán segítségre van szükségük, és új családra van szükségük, azoknak nagyon kevés százaléka az, aki tényleg árva. De gyakorlatilag állami gondozott gyerekekkel foglalkozunk, akik valamilyen okból kifolyólag nem élhettek a vér szerinti szüleikkel, és arra az átmeneti időre, ameddig az ő sorsuk valahogy rendeződik, tehát vagy örökbefogadásra kerülnek, vagy hazakerülhetnek, hazagondozásra kerülhetnek, vagy egyszerűen amíg fel nem nőnek, arra az átmeneti és bizonytalan időszakra nekik szükségük van gondoskodásra. Az Esőleg Gyermekfalvak ezt adja meg, egy szép szakmai kifejezéssel élve, egy családalapú gondoskodás, tehát hogy nevelőszülőkön keresztül foglalkozunk ezekkel a gyerekekkel, akik az év 365 napján akár 5-6 évig, vagy akár 20 évig is attól függ, hogy meddig vannak a rendszerben, de velünk vannak.
És az adományozás az idei évben milyen eredményekkel szolgált?
Az adományozás, hál' Istennek, ez egy olyan dolog, amiről soha nem lehet eleget beszélni, és soha nem lehet azt mondani, hogy nincsen rá szükség, hál' Istennek, ez egy ilyen furcsa hangzott ez a mondat, hiszen az a tevékenységünknek a nagyon nagy részét mi adományokból tartjuk fenn, és látszik egyébként, hogy az embereknek az adományozási kedve az idén az egy kicsit talán megindult, ami talán köszönhető annak is, hogy vagy a nyugodtabb körülmények között él maga az ország, és úgyhogy ilyenkor elkezdenek azok felé fordulni, akiknek nagyobb szükség van rájuk. Sajnálatos mondani, azért még mindig nap mint nap kell küzdeni azért, hogy azt az anyagi hátteret előteremtsük, amire igazán szükség van. Hiszen élünk a vállalatok, élünk a magánszemélyek nyújtotta lehetőségekkel, és hát nem utolsó sorban, mivel állami feladatot látunk el, ezért az állami szervek is segítenek bennünket. Úgyhogy így ebből a három forrásból próbáljuk megfedezni azokat a költségeket, amire nap mint nap szükség van.
És arról lehet tudni valamit, hogy mi történik azokkal a kilépő fiatalokkal, akik a nevelőszülő hálózatokból már felnőnek?
Az ebben az elmúlt 70 évben az SOS próbálta figyelni azokat a fiatalokat, akik kiléptek tőlünk, és azt lehet mondani, hogy azok a fiatalok, akik, vagy azok a gyerekek, akik családban tudtak felnőni, és nem pedig valamilyen intézményes rendszerben, azok azért átlagosan sokkal jobban boldogulnak az életben. De azért azt látni kell, hogy azok a gyerekek, akiket elszakítanak a családjuktól, hatalmas traumákkal, hatalmas csomagokkal érkeznek az életbe, amiket szintén azt, hogy feldolgozzák, már az önmagában hosszú-hosszú éveket vesz sokszor igénybe. Tehát ez nem csak úgy kell elképzelni, hogy valakit, akit kiemelnek a családból, elkezd iskolába járni, és a következő naptól csak azért, mert családban van, onnantól kezdve jobban tud elkezdeni a saját tanulmányaira figyelni. Tehát sokszor sok-sok éves lemaradásokat kell behozni, úgyhogy bizony ezek a gyerekek azért küzdenek az életben elég keményen. Kötődési problémáik vannak sokszor, munkahelyeken nehezebben maradnak meg, de azt látszik, hogy sokkal jobb arányban boldogulnak azok, akik családban tudtak felnőni.
Köszönjük szépen, Ágnes, és további eredményes munkát kívánunk nektek. További szép napot kívánok.
Nagyon szépen köszönöm, további szép napot.
Rumet Balla Ágnest hallhattuk, aki az adományozási igazgató az SOS Gyermekfalvaknál. A folytatásban pedig itt vagyunk a stúdióban Kunszabó Zoltánnal és Gőbel Ágostonnal. A mai témáról, a karácsonyról beszélgetünk. A műsorból még van egy kis idő. Beszélgessünk arról, hogy miért fontos a megújulás a karácsonyban, illetve ugye kezdődik az új év, illetve hogy mi új lehet az, ami lélekben valóban fontos.
A karácsony, beszéltem arról, hogy hogyan zajlik például az én családomban. Arról még nem beszéltem, hogy tudatosan úgy alakítottuk ki, hogy a középpontja az imádság. Tehát egy olyan szent este, ez lehetőség mindenhol, ahol mindent annak rendelünk alá, tehát még azt is, hogy mikor van a vacsora, meg mikor van az ajándékozás, nyilván ez a gyerekek életkora is belejátszik, hogy mit, mikor kell, vagy lehet. De mindig úgy csináltuk, hogy a lényege ugye nem úgy volt, mint ahogy, vagy nem úgy van, ahogy gyerekkoromban azért nálunk is volt, hogy egy-két karácsonyének aztán neki az ajándékoknak, hanem azért szép volt így gyerekként, de most már egy-két karácsonyi ének, amiket nagyon tudatosan énekünk, mert hát hiszen a jó karácsonyi énekeknek, hát olyat kell választani, a tartalma az evangélium. Tehát, hogy Isten szeret minket, eljött hozzánk, hogy üdvözítsen. Úgyhogy ez már nagyon kis felvezetéssel, igen, és otthon van egy apuka, aki úgymond a családpapja. Hát ilyenkor nyugodtan családpap üzemmódban át lehet váltani, és egy pár szóval el lehet mondani a gyerekeknek, hogy most ez miért fontos ez az este. És hát ugye ez történik, és akkor éneklünk, és akkor felolvassuk az evangéliumból Jézus születését, és akkor hát általában én szoktam egy pár gondolatot hozzáfűzni, tehát egy pici kis beszéd azért otthon is a fa alatt azért elkél. De úgy is lehet csinálni, hogy a család leül akkor, és akkor megosztják, és aztán utána viszont tényleg jön egy közös ima, ahol hálát adunk szívből, és hát nem tudom, például az én gyerekeim egész kiskoruk óta hálásak voltak, hogy ilyen nagy családban vagyunk, ahol szeretjük egymást, mert már kiskorban, már óvodában látták, hogy ilyen töredékes családok vannak, meg apuka most ment el, meg anyuka most ment el, és ez végigkísért sajnos ez a tapasztalat őket, még a katolikus iskolában is. És a gyerekek például nagyon hálásak a családért. És valahogy érzékelik, hogy Jézus, tehát az erő, ami tényleg ott megjelenik, mert aki tényleg imádkozik, az tényleg tudja, hogy ott van Isten. Tehát olyankor megjelenik Isten. A kereszténység az egy tapasztalati vallás, az nem egy ilyen elmélet. Ugye, ha elmélet lenne, már rég nem lennék keresztény, mert én elméletekkel nem tudok lépést tartani, vagy mit kezdeni. Valósággal azzal, igen. És hát, hogy Jézus valóságos, és ott megjelenik, ott szépen a fa alatt köztünk, és ott melengeti a szívünket, meg közelebb visz egymáshoz. Köszöntjük egymást, persze ebben mindig benne van, hogyha kell, akkor kiengesztelődünk, tehát hogyha ott Jézus megjelenik, akkor rendezkedik. Úgyhogy egy nagyon szép ünnepre számítok most is.
Köszönjük szépen. Az adás már nem sokára véget ér. A mai témánk az a karácsonyra való előkészületek volt, illetve az adakozásnak a fontossága. Beszélgettünk Rumet Balla Ágnessel, többek között a Mikulás gyárnak is a kihelyezett gyűjtőpont vezetőjével, illetve bemutattuk az organikus pedagógiát, amely egy jövőre induló képzés a Szegedi Tudományegyetem főigazgatója által az Apor Vilmos Katolikus Főiskolában. Hát én is így az elköszönésben mindenkinek szeretnék kellemes ünnepeket kívánni, illetve valóban egy lélekben is megújuló időszakot, egy olyan új évet, ahol közelebb tudunk kerülni egymáshoz, és így a fiatalok számára is, hogy megnyíljon az a lehetőség, hogy átéljék Jézusnak a szeretetét, hogy milyen erős dolog az, hogy ő valóban emberré lett, hiszen bár ez nagyon régen volt, attól még ez nagyon aktuális. És azt gondolom, hogy így könnyen el tudunk veszni ebben a hajtásban, a készületekben, még az utolsó pillanatokban, hogy minden készen legyen, de szerintem, hogyha egy kis időt szánunk arra, hogy befelé figyeljünk, akkor utána a karácsony valóban egy feltöltő élmény lesz, és nem úgy kezdünk neki az új évnek, hogy teljesen elveszítettük az energiáinkat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk volt Kunszabó Ágnes és Gőbel Ágoston. Van még valami gondolat bennetek így a végére, esetleg Ágoston?
Csak így a megújulással kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy nem véletlenül hirdette meg Ferenc pápa az Irgalmasság rendkívüli szent évét nem olyan régen, és akkor az volt a benyomásom, hogy a megújulásban nagyon-nagyon fontos, hogy egymásnak is tiszta lapot adjunk, és meg tudjunk újulni kapcsolatainkban, meg tudjunk bocsátani egymásnak, esetleg saját magunknak, és hogy mindezt Istennel együtt, csak vele. Mert egyrészt más, hogy nem is lehet, nincs is értelme, és csak ez lehet az út, ami mondjuk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusig vezethet, és valóban lelki megújulást hozhat. Ugye az imádságban is hétről hétre, valahol naponta, valahol a vasárnapi szentmisék után imádkozzuk ezt az imát, ami egy előkészületi ima. Hát ebben is ugye a megújulásért imádkozunk, és azért, hogy Európa szinten, világszinten egy megújulás tudjon történni. Hát én ezt kívánom 2020-ra mindannyiunknak.
Köszönjük szépen. Boldog karácsonyt kívánok én is a hallgatóknak. A jövőre találkozunk legközelebb, és zárjuk egy zenével.
The kind of tough guy, he's only in town for the holidays. Tomorrow he's flying away from me. I don't need another gift, I just have one wish this year. Can you just make yourself
reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Köszöntöm a hallgatókat, amik...